Testvérünk, aki ezt az éneket énekelte, írta, és mi most énekeltük, a hírt kapta, hogy meghalt a felesége és a lánya. És akkor írja azt, hogy az Úrban jó nekem. Légy és gyertek, álljatok fel az igényre, tiszteletből hallgassuk fennállva Isten igéjét meg. Lukács evangéliumából fogom az igét olvasni, 19. részéből, a 11-től a 27. terjedége versig. Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívott azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja ki, hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, Uram, a minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, a minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt, Uram, íme itt a mínát, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítélek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta. Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek 10 mínája van. Mert ezt mondta neki, Uram, annak 10 mínája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Eddig tart az íge, imádkozzunk. Uram, ebben a példázatban rólunk beszélsz, a jelenünkről és a jövőnkről. Bárcsak megértenénk a te országodnak a valóságát. Erre akarunk nézni a mai délelőtt. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jézus kereszthalála előtt pontos forgatókönyvet ad az utolsó ítélet felé tartó emberiség helyzetéről. Minden helyszín feltárul, minden szereplő színre lép. A kérdés az az, hogy amikor felgördül a függöny, te melyik szerepbe leszel? Hol vagyunk most? Hogy emlékeztek a márciusi szolgálatomra, akkor hoztam nektek egy képet, hogy Jézus Galileába, Samáriába és Jeruzsálembe milyen csodákat tett. Ez az utolsó példázata, és felül a Szamárcsikóra, és bevonul Jeruzsálembe. Tehát itt tartunk most. Tehát Jézus szolgálatának harmadik évének a végéhez közeledünk. Mik azok a bekövetkező események, amikről Jézus tanít ebbe a példázatban? Milyen helyszín az, ami feltárul elénk? Pontosan mi is tárul elénk? Minden szereplő színre lép. Milyen szereplőkről van itt szó? És a ma délelőtt nagy kérdése az, hogy ha függöny felgördül, és te melyik szerepben leszel? Milyen függöny, milyen szerepek, és milyen viszonyban vannak mindezek az én életemmel? Erről fogunk tanulni a délelőtt. Három részben fogom nektek bemutatni a délelőtt üzenetét. Az egyik rész az, amikor a történetben szereplő előkelő ember elmegy, szólít 10 szolgát, és mindegyik szolgának ad egy-egy mínát. Tehát ez a nagy szereposztás. Aztán az előkelő ember elmegy megszerezni a királyságát, visszajön, mint király, és akkor hivatja az ő szolgáit, és azt kérdezi, na, hogy kereskedtél? Ez a nagy színre lépés. És végül, kedveseim, egyesek jól kereskednek, mások elássák, vannak, akik azt mondják, minket nem érdekel, akik nem hajlandóak elfogadni Krisztus hatalmát, és ez az, ami embert és embert elválaszt egymástól. Nézzük meg az elsőt. Tehát a történetben Jézus, amit mond a sokaságnak, hogy van egy előkelő ember, aki fölmegy Jeruzsálembe. És mindegyiknek szólítván a szolgát ad egy-egy mínát. És imádkoztam is, és most mondom is, hogy ez az én történetem, ez a mi történetünk, ez a Trinity története. És fontos, hogy jól értsük ezt a példázatot. A mínák példázata az párja a talentumok példázatának. De egyáltalán, vagy legtöbbször ezt félreértelmezzük, vagy félreértelmezik, amit Jézus itt mondott. Amiről itt Jézus tanít, az az, hogy felhatalmazás Isten mennyi országának a képviseletéről. Felhatalmazás Isten mennyi országának a képviseletéről. Ennyi és nem több, hanem a legtöbb. És igazán arról beszél Jézus, és arról tanít a sokasságnak, hogy én elmegyek, de vissza fogok jönni. Vissza fogok jönni, és számon fogom kérni azt, hogy mihez kezdtél azzal, amit én neked odaadtam. Azaz a mennyei országnak a képviseletére. Nézzük meg a történetnek az alkotó elemét. A mína tehát Isten országának a képviseletét jelenti. Tehát Isten országának a jó híre. A szolgák, azok a tanítványok, én meg te. A jó ember, tehát a jó ember, aki elmegy a méltóságot megszerezni, az maga az Úr Jézus. Elmegy, de visszajön, ez az utolsó ítélet. A jó szolgák a történetben azok, akik kereskedtek azzal, amit adott nekik az Úr, és éltek ezzel a lehetőséggel. A szolga, aki nem ismerte jól az ő urát, az, aki elásta azt, amit kapott, aki elásta a mínát. És beszél Jézus az új világról, az új világrendről, amikor ő visszajön, és megnézi ki, hogy kereskedett. Ami fontos, vagy érdekes leginkább, a mína 50 sekelnek felel meg, ami 570 gram arany érték. És tegnap előtti, vagy a heti arany árfolyamon, ez pontosan 6.272.850 forint. Tehát a történetben szólítja a 10 szolgát, és mindenkinek ad egy-egy mínát. És ugye van, aki ebből a 6,2 millió forintból csinál 62-t, mert ügyes kereskedő, van, aki 32-t, és van, aki elássa. Tehát ez a történet. Oké. Okay. Mindenki ugyanazt kapja. Mindenki ugyanannyit kap. Úgy is mondhatnám, hogy mindenkinek 0-24 óra ideje van. És a kérdés az az, hogy mihez kezdesz vele. Mindenki ugyanazt a tüzet kapja, mindenki ugyanazt a Bibliát olvassa, mindannyiunk, akik baptisták, ugyanabba a vízbe lépünk bele. A kérdéshez mihez kezdünk? A lehetőséggel, hogy képviselhetjük a mennyei királyságot. És a példázatban nem emberi adottságokról van szó, hogy én tehetséges vagyok zenében, én tehetséges vagyok ebbe, abba, hanem a misszióra való felhatalmazásról tanít itt bennünket Jézus. Tehát úgy is mondhatnám, hogy Isten országának mi vagyunk a területi képviselői. És ennél a résznél Egon meg Süni jutott eszembe. Tehát nem bonyolultabb ez, vagy nem bonyolítsuk jobban már. Mit csinál egy területi képviselője? Mit? Lefedi áruval az adott területet. Az ügyfél igényeit pontosan ismeri, beszélget vele. Ha van újabb termék a cégben, akkor na, még ilyen is van az Orbitrágó mellett. Hasznot, profitot generál a cégnek. Azért van megbízva. Újabb ügyfeleket, újabb boltba elvinni ugyanazt. És pozitív ügyfélélményt generálni. Nézzétek meg, milyen szép és mennyire egyszerű ezt nézve, és a párhuzamot lelki értelembe vonva. Tehát területi képviselő. Itt a legfontosabb a terület. Fájhat a fejünk, hogy a testvéreink Belgiumban, meg USA-ba, meg Franciába, hogy élik meg a hitünket, fájhat érte. De a kihívás az, hogy mi itt Debrecenben, Hajdú-Biharban, Magyarországon éljük meg a mi hitünket. Tudod, nem terméket adunk el, hanem problémákat oldunk meg. Gondoljatok vissza a legutóbbi bizonságtevésekre. Tehát az Úr, mikor belép a mi életünkbe, megoldja mi problémáinkat. És a világ nem konzervált ige hirdetéseket vár tőlünk, hanem a Krisztussal való járásunknak az élményt osztjuk meg velük. És az friss, és az magával ragadó. És tudod, a legnagyobb értéket képviseljük. A szeretetet. A szeretetet. Az őszinte szeretetet. Nincs megállás, nem állunk meg. Azt mondja az ige, hogy menj be a házba, ha befogadnak, maradj ott, ha nem, verd le a lábadról is a port. Még egy embernek el akarjuk mondani, még egy embernek el akarjuk mondani a jó hírt. De pozitív ügyfél élmény generálni, azt írtam magamnak, hogy nem rólam van szó. Nem az ügyfélről. Igazán a megbízomról. Igazán Krisztusról van szó. Lehetőség arra, hogy őt bemutassuk. És ami érdekes, kedves testvérek, hogy nekünk Krisztus bemutatni, véges időkeretek között tudjuk bemutatni. Addig, amíg élek. Addig, amíg ébren vagyok. Addig, amíg mondjuk esetleg nem dolgozom, addig, amíg élek. És minden itt dől el ez a két határ között. Minden itt dől el. Addig, amíg az előkelő ember megszerzi a királyi méltóságát. És nem mindegy, nem mindegy, milyen kereskedő vagyok. Nem mindegy. Szeretnék veletek megosztani egy kis videót. Lehet, hogy már láttátok. A pillecukor teszt kisfilmet. Beültettek egy szobába egyesével gyerekeket. Egy-egy pillecukor társaságával. És azt mondták neki, hogy most kell menniük, és ott hagyták a gyerekeket az édességgel. És azt mondta, aki vezette ezt a tesztet, hogy 15 perc múlva jövök, és ha nem etted meg a pillecukort, kapsz még egyet. Egy kis tűkör nekem meg nekünk. Légy szíves, indítsad, Ferenc.
All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay?
Okay.
All right. gonna go do something and then I'll come back.
It smells yummy. It smells really good. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
Miről szólt ez a kis film? Meg kell találjuk azt a fegyelmezettséget a mi lelki és hívő életünkbe, hogy ne azt csináljuk, amit könnyű, hanem azt csináljuk, amit helyes. Tudjátok, nem az a kérdés, hányan esnek el mellettem a hit útján, hanem az, hogy én beérek-e. És általánosságban a siker, az eredményesség megköveteli azt, hogy hagyd figyelmen kívül azt, ami könnyű. Cserébe az, ami nehéz. És az, ami érdekes, az, hogy tudjuk a mi kitartásunkat, a mi megerősödésünket, a mi figyelmünket fejleszteni. Tehát arra kér meg az Úr Jézus, hogy legyek jó képviselő. És nem látom. Addig nem fogom látni a jó Istent, még ő vagy megjelenik, vagy én elköltözök, és úgy látom meg. Tehát ott vagyok egy szomába, egy pillecukorra. Ugyanúgy képezhetjük magunkat a kitartásba, mint egy edzőterembe a mi izmainkat. Négy dolgot mondok nektek, hogy miket tudunk tenni. Tehát el kell érünk addig, hogy a mi agyunk azt mondja, igen, megéri, és igen, képes vagyok erre. Megéri egy életen át kitartani Krisztus mellett. Megéri 18 évesen, 20 évesen, 30 évesen kitartani Krisztus mellett. És képes vagyok rá. Az egyik az, hogy hihetetlenül kezd kicsibe. Olyan szokásokat válasz, amiket könnyű azt mondani, hogy megcsinálom. A másik az, hogy javíts egy dolgot 1%-kal, csináld újra holnap. A következetesség fenntartása érdekében használd a Scheinfeld stratégiát. Minden mondom, hogy mi ez. Találd meg a módját annak, hogy 2 perc alatt újra el tudod kezdeni. A mai ige logóját tedd ki a telefonod főképernyőjére. Csak azért, hogy a bibliaolvasásod nem maradjon el. Csak ennyit csináld. A Facebookot, azt mit tudom én, azt tedd oda az összes többihez. A sört ne oda hullámos vonalra tedd a hűtődbe, hanem oda le, hogy ne lássad egyből. Ha bajod van az alkesszal. Kicsi dolgokat. A Seinfeld stratégia, ő egy komikus volt. És azt mondja, ahhoz, hogy én jó vicceket tudjak mondani, ahhoz nekem sokat kell írnom. És vett egy ilyen éves naptárt, és minden nap azt mondta, hogy írok 3 oldalt. És amikor írt, tett egy X-et. És akkor az évben lett egy ilyen X-lánc. Vegyél egy ilyen naptárt, és mikor hagytad ki a Biblia olvasását, vagy mikor tetted, legyen. Valahogy ellenőrizd magad. Tehát a mi felhatalmazásunk Jézustól az, hogy képviseljük az ő királyságát. Ez a szerep. Kérem az első diát. És tudjátok, kedveseim, a főszerep az a megöletett bárányé, az Úr Jézus Krisztusé. Nem a koronavírusé, nem az irányzatoké, hanem az övé. És az alapvalók azt mondták a királynak, hogy üzentek, hogy ő még megszerzi az ő királyi méltóságát, bocsi, nem érdekelsz. És van, amikor az én egómnak is fáj, hogy azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy úgy van. Viszont azok a döntéseink, hogy mi ehhez kezdünk a lehetőséggel, amíg a király távol van, határozzák meg annak a valóságát, hogy az életünk hogyan folytatódik örökké. Nem mindegy, hogy most milyen döntéseket hozunk. Mert az meg fogja határozni a mi örök életünket. A király elmegy, de visszajön. És ez csengjen a fülünkbe. A király elment, Jézus Krisztus elment, de vissza fog jönni. Jézus 2000 évvel ezelőtt itt járt a földön. Azt mondja Jézus, hogy sok király szerette volna látni azt, hogy én itt vagyok a földön, de nem adatott meg, hanem nektek adatott meg, mondja ezt Jézus a tanítványinak. Oké, dopperek, függöny fel, megjelenik Jézus, CNN, rádió, internet, tele van. Jön az első szolga. És azt mondja, Uram, a mínát 10 mínát nyert. Az erre így szólt. Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. 1000% hozam. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, a mínád 5 mínát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 város felett. Milyen a jó kereskedő? A jó kereskedő nem fél kockáztatni. Vállalkozik, forgolódik, valamit akar kezdeni ezzel a jó hírrel. Milyen a jó kereskedő? Eredményes. Hatással vagyunk. Jobban mi a világra, mint a világ ránk. 2. A jó kereskedő dicséri meg a király. Kell nagyobb elismerés az én életemre nézve, mint az, hogy megdicsérjen a királyok királya. És fontos megérteni azt, hogy amíg a kereskedő kereskedik, jártasságot szerez. Nem tehetségre, nem származásra jutalmaz a király, hanem jártasságra. És mit mond? Itt egyedül mondja a Bibliával. 10 város felett uralkodsz, 5 város felett uralkodsz. Tehát olyanra bízza majd az új világban a városoknak a vezetését, akinek a kezéből nem fog kihulni. Mert jártasságuk van, értenek hozzá. És egy alapvető igazságot légy szíves, szögezzünk le, és szögezzetek le a fejetekbe egyszer és mindenkorra. A mennyországnak a törvénye az a gyarapodás. Úgy tudnám nektek ezt szemléltetni, hogy gondoljatok tavaszra, ahogy fakad a rügy. Nem lehet a rügyeket visszanyomni a fába. Kisüt a nap, tavasszal, és a fa elkezd rügyezni. És ha tetszik, ha nem, a jó kereskedők, akik gyarapították, akik beleálltak ebbe a lehetőségbe, fognak uralkodni. 10-5 és amennyi város felett. Tehát nem csak az, hogy örök élet, hanem hozzátesz Jézus. Tessék. És ez a történetnek a legszebb, a legkönnyebb része. Olvasom a következő szakaszt. Az a szolga, aki nem ismerte jól az ő urát. És a szolga az a tréti gyülekezet. Azok mik vagyunk? Isten népe. Na, jött a harmadik, és így beszélt. Uram, itt a mínád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learratod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor így szólt hozzá Jézus. A saját szavaid alapján ítélek meg, gonosz szolga, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learratom azt is, amit nem vetettem el? Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostól kapjam meg? A szolga, aki nem ismeri jól a királyt, milyen? Kimagyaráz, halogat, megmagyaráz dolgokat. És a király erre azt mondja, rendben. A te szavaid alapján foglak téged megítélni. Ha tudtad, hogy én könyörtelen vagyok, ha tudtad, hát miért nem tetted be legalább a bankba azt a pénzt, hogy az infláció követőtéssel az értéke megmaradjon? És tényleg könyörtelen a mi Istenünk? Azt mondja az ige János 3.16-ban, hogy mert úgy szeret, ezért a saját fiát elküldte. Hagyhatta volna, de mert úgy szerette. Tehát a szolga, aki nem ismerte jól az ő urát. Bátor arra, ez a szolga, bátor arra, hogy nem rontja el a dolgokat. Mert hát annyira komoly ez, hú, vajon hogy is kell az úrról beszélgetni? Hanem elássa ezt a mínát. Aki hallgat arról, hogy milyen a király. Aki végig letol egy vallásos életet, végig itt van, mi nem vagyunk ilyen. Viszont számára, amikor Tamás beszélget a mennyországról, mi is az? Egy vallásos szófordulat. Én azért vagyok, mert van mennyország. És mennyország nem azért van, mert én gondolom, hogy van mennyország. Aki rosszul ismeri a királyt. És ma egy szuper alkalom arra, hogy megnézd, mi a baj azzal mustármaggal? Milyen képet mutatott Tomi a múlt héten? Egy picike mustármag, mert azt mondja Jézus, hogy a mennyország itt van bennetek. És azt mondja, a mennyország az, minden mustárnak. Úgy megnő. Vagy egy másik helyen azt mondja Jézus, hogy a mennyország az, mint a kovász. Hát nők, hányszor esett meg azt, hogy beletettétek a kovász, és nem kelt meg. Tehát az ige bennünk nagyjá nő. És mi okozza a te életedben az elakadást? Hogy nem érted a mennyország, illetve a pokolnak a valóságát. És kedveseim, a jó kérdés már fél megoldás. A maradék mína esete. Mit mond a király? Azt hitte a szolga, hogy oké, elásom, és csak az enyém. Azt mondta a király, hogy fogjátok, és adjátok oda annak, aki 10-et szerzett. Azt gondolta, hogy ez az övé. Tehát amit úgy gondolt, hogy birtokol, ok nélkül veszik el tőle. Kérem a második diát. És tudjátok, a számon kérés a szentek számára, az nem lesz ismeretlen gyakorlat. Igazából csak elmesélik a fejleményeket, hogy éppen kivel hol tart a megbeszélés. Mint egy hétfő reggeli vezetői megbeszélés. Oké, ezzel a projekten itt vagyok, ezzel ott tartok, amazzal hát ott baj van, itt meg ez van. Azt gondolom, ilyen lesz, amikor az út színről színre meglátjuk. Nem fogunk félni. A számonkérés nem lesz meglepő. Biztos fogunk izgulni, vagy biztos nem tudom, milyen lesz. De hogy nekünk nem lesz ismeretlen. Mert éltünk a lehetőséggel. Aztán végül beszéljünk a nagy elválasztásról. Tudjátok, csak középkori film élményekre hagyatkozva tudom csak azt elképzelni, hogy egy királynak milyen hatalma van. Mekkora tekintélye, és milyen vétó nélküli döntéseket képes meghozni. Ha egy filményből egy ilyen király rajzolódik, mennyivel inkább a mi Istenünk. A pokol és a mennyország valósága. Jézus nem csak, hogy hivatkozik a pokolra, de olyan képeket használ, hogy félsz tőle. Azt mondja, hogy az örök gyötrelem helye, oldhatatlan tűz van ott, ahol a féreg nem hal meg, ahol az emberek szorongvak fogják fogukat és sajnálkoznak, ahonnan nincs visszatérés, még arra sem, hogy figyelmeztesse a szeretteit. A poklot a külső sötétség helyének nevezi, összehasonlítva a Gehennával, amely Jeruzsálem falain kívül egy szemétlerakó volt, ahol folyamatosan égett a tűz, és a kukacok bővelkedtek. Jézus többet beszél a pokolról, mint a mennyről, és élénkenben írja le. Nem tagadható, hogy Jézus tudta, és hitt, és figyelmeztetett a pokol abszolút valóságára. Van egy hely, ahol minden az van, ami nem ő. Hogyha más szavakkal akarjátok hallani. És ahol ő van, az nem ilyen. Tudjátok, a pokol létezésének az oka mi? A bűnbeesés miatt igazán nincs más lehetőségünk, csak ez a kettő. Azt mondjuk, hogy üzenünk a királynak, bocs, engem ez nem érdekel. Engem ez nem érdekel. És a második lehetőség pedig az, hogy választani Krisztus megmentő kegyelmét. És ez durva. Milyen döntés lehetőség van a kezünkben. És amikor a pokolról beszélgetünk, fontos megemlíteni Istennek a jóságát. A harmad kiadó adta ki a könyvet, G.I. Packer, Igaz Istenismeret, klasszikusnak számít Isten jóságáról és szigorúságáról. Tehát mondhatjuk, hogy szeret az Úr, és mint igaz. Isten jósága, Isten szigorúsága, és ezt minél jobban érted meg, annál inkább nehezebb, és csodálod, milyen nagyszerű a te királyod. Én azt mondja, Isten jelleme a garancia arra, hogy minden hibát egyszer helyrehoz, amikor elérkezik Isten haragjának napja, amikor kiderül igazságos ítélete, Róma 2-t. A megtorlás pontos lesz, és nem maradnak kozmikus igazságtalanság problémái többé fenn. Isten a bíró, tehát igazság lesz, amikor ő megjelenik. Egy másik idézet a könyvből. Egy napon minden rosszat helyre fog hozni. Jónak látjuk Isten minden útját, beleértve örök igazságosságának demonstrálását is. Egyelőre a lázadban és hitben járunk, bízva Pál apostolban. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Ezek mind egy irányba mutatnak. Isten jóságára. Kérem a harmadik diát. Krisztusnak a kereszthalála, a szenteknek a szenvedése, a pokol realitása mind a mennyei királyság valóságára mutat, és a király jóságát hirdeti. Mert azt mondja, megkapod a lehetőséget, megadom neked. Oda fel kellett szegezzék a fára. Kiukasztották a kezét, leköpték. Csak gondoljatok Mel Gibson filmre, és az nem mese. Csak azért, hogy nekem mindehhez lehetőségem legyen. Az igehirdetés összefoglalásaképpen azt mondanám nektek, a világ, aki között nekünk képviselnünk kell az evangéliumot, nem olvas Bibliát. Ők minket látnak és minket néznek. Van némi elképzelésük, de az biztos, hogy féligasságokon alapszik. Minket olvasnak. Hogyan egyezek a feleségemmel, hogyan reagálok, ha a gyerek felessel, hogyan bánok a pénzemmel, egyenes vagyok, vagy okosban szeretem, vagy szürkében, hogyan viselem magamat, a hisztiémet nézi, még a feleségem is, hogyan vigyázok az egészségemre, hogyan félek a koronavírustól, a gazdasági válságtól, a haláltól, minket olvas. Ez egy szőlő. Leginkább egy dolog miatt termesszük. A hatásáért. A finom borért. De ahhoz, hogy ebből bor legyen, ahhoz mennyit kell kapálni, mennyit kell dolgozni benne, utána betenszik egy szárzúzóba, utána préselik, és utána egyéb folyamatok. Míg ebből lesz egy finom és egy élvezhető nedű. Az Úr ugyanígy dolgozik a mi életünkben, a mi életünkkel. És a nehézségek, a gondok, a próbák egy ilyen szárzúzásnak felelnek meg leginkább. És a nap végén, azzal, hogy hogy jövök ki a nehézségekből, meg élethelyzetekből, hangosabban beszél, mint most az én igehirdetése. És kedveseim, hatással vagyunk. Annyira igaz ez, hogy Krisztus 12 apostola a világot képes volt megváltoztatni. És ez a jó hír az, ami ma nekünk ránk bizatott, hogy hatással legyünk Debrecenbe. És éppen ezért Isten népe, kereskedj bátran. Törekedj arra, hogy ismerd jól a királyt. És kezd kicsiben. Amen. Záróéneket fogunk énekelni, viszont előtte szeretném mondani a jövő heti igehirdetésünk témáját, folytatva az Ahogyan Jézus sorozatunkat. Az alkalom címe az az, hogy végzetes nagy tévedés. És emberenként, külön-külön mindannyian nekünk meg kell legyen a válaszunk arra, hogy hova és hogyan fog az életünk folytatódni. És ha nem, olyanok leszünk, mint aki autópályán a forgalomba szembe megy. Végzetes nagy tévedés, hogy úgy éljünk le az életünket, hogy nem ismert a cél számunkra. És Jézus azért jött, hogy kiózanítson bennünket. Azért jött, azt mondja, hogy én vagyok az út. Azt mondja, ha erre jössz, Ha erre jössz, nem fogsz csalatkozni. Amen.